Rostoványi Zsolt egyetemi tanár, közel-kelet szakértő van itt a stúdióban. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy még meglehetősen messze van az önálló palesztin állam megalakításának problémája is, nemhogy megalakuljon az állam. De decemberben az uniós külügyminiszterek szültek egy olyan határozatot, amit az izrael és a palesztin fél is bizonyos megelégedettséggel fogadott, hogy legyen közös főváros Jeruzsálem. Ezt hogy lehet megcsinálni?
Hát mindent meg lehet csinálni, az igazság, hogy technikai megoldás, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy több évtizede szakértők százai foglalkoznak a közel-keleti problémának minden apró részletével. Tehát itt igazából minden olyan kérdésre, ami jelen pillanatban konfliktust jelent a két fél között, beleértve a menekült kérdéstől kezdve, hogy a államiságig, meg a telepekig, meg egyebekig már valamiféle megoldás született, vagy különböző megoldások születtek. Most hát eleve Jeruzsálem lenne a fővárosa mind a két államnak, mert ugye mindig is arról volt szó, hogy Jeruzsálem a zsidó államnak és a fővárosa, egy jelen pillanatban is Izrael azt tekinti, és ugye a palesztin államnak is a fővárosa. Itt a megosztás kérdésére is meg különböző elképzelések születtek, hogy Jeruzsálembe az jelenti még a problémát, hogy az óváros templomhegyének a teteje, ugye az muszlim fennhatóság alá tartozik, tehát a szikladón meg az Al-Aqsa mecset, tehát most is már ott is van olyan rész, de arra is születtek megoldások, hogy hogyan lehet azt elképzelni, hogy bizonyos részek a templomhegynek az alsó része az izraeli fennhatóság alatt legyen, a felső része viszont palesztin fennhatóság alatt legyen, illetve arra, hogy hogyan legyen Jeruzsálem megosztva Kelet-Jeruzsálem meg Nyugat-Jeruzsálem között.
Fallal?
Nem feltétlenül kell, hogy fallal. Ugye az, hogy mi legyen Kelet-Jeruzsálem, tehát még korábban, még az oszlói folyamat vége felé született, azt hiszem az a megoldás, hogy Jeruzsálem közigazgatási határain kívüli települést úgy hívnak, hogy Abu Disz, és akkor az elképzelés született, hogy terjesszék ki Jeruzsálem határait Abu Diszre is, és ez a település legyen akkor, mert akkor már az is Kelet-Jeruzsálem, eddig az még nem volt az, de akkor már az is Kelet-Jeruzsálem, ez legyen majd a leendő palesztin államnak a fővárosa. Tehát itt tulajdonképpen azt hiszem, hogy az is egy alapfeltétele, persze, egy palesztin államnak, hogy azt ne válassza el fal Izraeltől. Most legyünk őszinték, önmagában én azt gondolom, hogy egy palesztin állam Izrael nélkül teljes mértékig életképtelen. Tehát egyfelől tegyük hozzá azt, hogy azok az állami attribútumok, államiságnak az attribútumai, amelyek alapvetőek egy önálló állam szempontjából, ezeknek nagy része ez egy palesztin államnál hosszú időn keresztül biztos, hogy hiányoznak.
Közigazgatás, büntető hatalom,
önálló szerződéskötéstől kezdve mind a légterét Izrael ellenőrzi, kikötőket Izrael ellenőrzi, és a többi, és a többi. Ezek már korábbi koncepcióban is így szerepeltek. Másfelől pedig én azt gondolom, hogy ahogy most is a palesztin területek Izrael nélkül életképtelenek gazdasági szempontból is.
Mert tehát nincs a pénzmozgástól kezdve.
Hát is kell menni dolgozni. Hát Gázában meg aztán most különösen nincs munka, de nem csak az, hát Izrael biztosítja az áramellátástól kezdve, mindent izraeli pénzt használnak, és folytathatnám a sort. Tehát, hogyha Izrael leáll, akkor megáll az élet a palesztin területeken. Most az sem véletlen, ugye, hogy az ENSZ-nek a határozata, amely ugye kiinduló pont volt, és a terület felosztását határozta el, vagy mondta ki, hogy egy zsidó államra, meg egy arab államra, az egy nagyon szoros gazdasági együttműködést irányzott elő a két állam között, nem véletlenül, tehát nagyon kis területről van szó, de hát vannak persze kis országok, azt tudjuk, de igazából egy palesztin állam akkor tud jól működni, ha nagyon szoros gazdasági együttműködést valósít meg, hiába persze áramolnak oda nyugati tőke, EU pénzek, meg mindenféle egyebek, de ott van a szomszédjában egy szuperfejlett ország, Izrael, tehát anélkül, hogy gazdaságilag együttműködne Izraellel, anélkül én nem hiszem, hogy életképes lenne. Csak azért mondtam el a főváros kapcsán, hogy itt nem kell, hogy fal legyen egyáltalán. Tehát ki lehet mondani, hogy ez a rész, ez Izraelnek a fővárosa, amaz a rész, az pedig a palesztin államnak a fővárosa, de az legyen átjárható, és legyen kapcsolat a kettő között. A palesztin területeken akkor jó a helyzet, amikor a palesztinok átjárhatnak munkát vállalni, és ugye az az egésznek a paradoxona, hogy most például egy munkalehetőséget biztosít számukra a két területet elválasztó falnak az építése, tehát ezt az ominózus falat, vagy ahogy Izrael mondja, biztonsági kerítést, ezt meghatározóan palesztinok építik, és ezzel ugye hát ők rendkívül módon ellenzik a falat, és azt mondják, hogy ez ellehetetlenít minden szempontból palesztin területeket, de mégis palesztin munkások azok, akik így munkalehetőséget kapnak Izraeltől azáltal, hogy építik a számukra rendkívül kedvezőtlen falat, vagy biztonsági kerítést.
Ha volna palesztin állam, akkor a palesztinok a munkaerejükön, a népességükön kívül mit tudnának beleadni ebbe a gazdasági együttműködésbe? Azért kérdezem, mert lehet, hogy nincs hasonlóság, de emlékszem, amikor Németország egyesült, a nyugatnémetek szívták a fogukat, hogy el kell tartaniuk a szegény államokat, szanálniuk kell a gazdaságukat, bár ott volt mit szanálni.
Hát azt gondolom, ez azért, hogy munkaerejüket, ez nem egy utolsó szempont, tehát ugye minden statisztika azt mondja, hogy az arab világon belül ugye igen jók a képzettségi mutatók, ami a palesztinokat illeti általában véve. Tehát rendkívül jó intellektuális kapacitásúak, egyetemet végzettek, doktori fokozattal rendelkezők, és a többi vannak szép számmal a palesztinok között egyfelől. Másfelől pedig, ha itt valahogy rendeződne a helyzet, hogy akkor az is várható, vagy vélemezhető talán, hogy arab tőke is beáramlik, hát arab olajtőkék például beáramlak a térségbe, a befektetési lehetőségeket biztosítanak. Cisjordániának a területei bizonyos részek azok kedvezőek, mezőgazdasági művelés, Jordánvölgy és a többi is kialakulhat ezeken a területeken. Ipar, tehát azért nem mondhatjuk azt, hogy semmi nem lenne ezeken a területeken. Jelen van már az ipar, azt lehet fejleszteni. Tehát azért vannak, én azt gondolom, lehetőségek, és izraeli együttműködéssel, a fejlett izraeli technika felhasználásával pedig ezeket nagyon nagy mértékben lehet fejleszteni. Tehát összességében nyilvánvaló, hogy Izrael számára viszont az olcsó palesztin munkaerő, ahogy eddig is, az olcsó palesztin munkaerő alkalmazása az lehet, ami ebből alapvetően pozitív. De én azt gondolom, hogy Izraelnek is az az érdeke, tehát nem érdeke Izraelnek azt tartósan, hogy közvetlen szomszédságában egy teljesen fejletlen és elmaradott terület legyen. Tehát hosszabb távon Izraelnek egyértelműen az az érdeke, és így gondolok a gázai vezetőre, és nyilvánvalóan nem csak Cisjordániára, egyértelműen az az érdeke, hogy ha ott létrejön egy palesztin állam, akkor ugye az minél fejlettebb legyen. De itt én a másik, még egy problémát hadd mondjak, ami egy alapvető akadás, az egyik legnagyobb szerintem az a kölcsönös bizalmatlanság a felek között. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy se a palesztinok nem bíznak Izraelbe, se Izrael nem bízik a palesztinokba, és az izraeli vezetésben mindig benne van az az érzés, hogy ha támogatja azt, hogy itt létrejön valami, akkor tulajdonképpen egy terrorista államot támogat, ami ahogy egy picikét megerősödik, akkor olyan bázis lesz, ahonnan mindent megtehet Izrael állam megsemmisítésére, hogy ez a saját helyzetét ássa alá. Tehát Izrael mindenképpen alapvető biztonsági garanciákat akar valamilyen módon a saját számára, ahhoz, hogy egyáltalán itt bármiről szó lehessen, és azt gondolom, hogy ez a bizalmatlanság, tehát nem véletlen, ugye, hogy az a úgynevezett úti terv, amit ugye a Quartet, a négyes dolgozó, ki jó pár évvel ezelőtt a helyzet rendezésére. Annak is az első fázis, hogy ez három fázisból állna, vagy állt volna, vagy állna, mert még mindig szokták emlegetni. Az első szakasza az alapvetően bizalom erősítő intézkedéseket tartalmazott, mert anélkül, hogy két fél legalább valamennyire megbízon egymásba, anélkül itt semmi nem.
És ez legalább három fél, mert Fatah is van, Hamas is van, hát és kell egy állam ahhoz, hogy egy nemzet nevében tudjon valamilyen garanciát adni, de amíg ez nincs, addig...
Hát, addig bizony nagyon nehéz. Hát legalább az kéne, hogy legyen egy olyan egységes, mint Cisjordánia, mind a gázai palesztinok által elfogadott vezetés, ami tényleg kellőképpen reprezentálja, kellő legitimitással tudja reprezentálni általában véve a palesztinokat, meg van a kellő támogatottsága, mert azt gondolom, hogy a tárgyalások, és megint hadd utaljak vissza az oszlói folyamat egyik nagyon jellemző végső szakaszában, ugye 2000 júniusában a Camp David kettőnek nevezett tárgyalásokra, ahogy Arafat meg Barak ültek egymással szemben, és én azt gondolom, hogy egy fő problémát az jelentette, hogy persze kicsit ironikusan mondom, hogy a két fél álláspontja közelebb volt egymáshoz, mint Arafat álláspontja a saját ellenzékéhez, és Barak álláspontja a saját ellenzékéhez. Tehát olyan komoly megosztottság volt mind a palesztin félen, mind az izraeli félen belül, ami borzasztóan megnehezítette a vezetőknek a pozícióját. Tehát az, hogy nagyon szűk mozgásterük volt, a saját ellenzékük ugyanis nem hagyta, hogy érdembe erőteljesebb lépéseket tehessenek a kompromisszum irányába, sok más mellett persze. Tehát ugye itt az is szükséges lenne, hogy olyan helyzet alakuljon ki, mondjuk izraeli részről is, hogy a lakosság egy jelentős része támogassa ezt a megoldást, ne tartson a palesztinoktól, ne tartson attól, hogy úristen, most egy terrorista államot hozunk mit létre, vagy segítünk létrehozni, hanem elfogadja azt, hogy itt létrejön egy állam, amelyik békében fog velünk élni.
Csak a hosszú időre be kell fejezni a robbantásokat.
Hát ez megint azért is mondtam, hogy egy olyan kellő legitimitással és kellő eszközzel, meg erővel rendelkező vezetésre, mondjuk palesztin vezetésre van szükség, ami meg tudja fékezni azokat a szélsőségeseket, amelyek akadályoznák ennek a folyamatnak az előrehaladását, és ugyanez vonatkozik izraeli részről is, tehát olyan izraeli vezetésre van szükség, amik ugyanezt meg tudja tenni az izraeli szélsőségesekkel szemben, tehát ugye ott is vannak szélsőséges, főképpen ilyen szélsőséges vallásos zsidók, akik például hallani sem akarnak a Cisjordánia területének a visszaadásáról mondani, hogy ez a bibliai területekhez tartozik. Na most egy Ariel Sharon, aki rendkívül nagy tekintélyű, karizmatikus vezető volt, ő meg tudta tenni például azt, hogy Gázát egy oldalon kiürítette. Jelen pillanatban Olmertnek kevésbé volt ilyen tekintélye, Netanyahunak sincs, úgy Isten igazából, tehát itt egy ilyen karizmatikus vezető is hiányzik jelen pillanatban mind a két fél részéről, aki kellő erővel és határozottsággal maga mögött tudva a saját népe nagy részének a támogatását tudna föllépni. Tehát nagyon-nagyon sok tényezős az egész folyamat, és ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy semmilyen tényező nincs meg ahhoz, hogy itt a közeli jövőben valami érdemi előrelépésre lehetne számítani.
Karácsony óta Jemen nevével ismerkedik a világ, mert hogy Amerika talált magának egy újabb terrorista ellenes célpontot, vagy Jemen találta meg magát, mint újabb terrorista ellenes célpontot, mert az Al-Qaida ottani szárnya jelentette be, hogy ők szervezték a detroiti járat felrobbantásának, hála Istennek, csak kísérletét. Meglepte, hogy ez Jemenből jön? Egyáltalán Jemenből jön?
Nem. Ugye itt Jemen, az Al-Qaida jemeni meg szaudi szárnya, azok egyesültek, és ugye létrehozták az arabiai Al-Qaidának nevezett szervezetet. Jemen, bár a hírekben nem szerepelt gyakorlatilag jó szével egyáltalán az elmúlt években, nagyon sok minden történt Jemenben, elmúlt években, évtizedekben. Ugye 90-es évek elején egyesült a két Jemen. Ugye korábban, 1967-ben létrejött Dél-Jemen, ami marxizmust, hivatalosan marxizmust, tudományos szocializmust deklarált a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság, és aztán 90-ben a két Jemen egyesült, de a helyzet azóta sem jutott nyugvópontra Jemenen belül. Volt egy olyan időszak, amikor kisebb belső polgárháborús helyzet alakult ki, délen továbbra is erős szeparatista törekvések vannak, tehát a déli rész úgy érzi, hogy hátrányban van az északi résszel szemben, fejlesztési eszközök, egyebek azok nem áramlanak be délre, tehát délen nincs a helyzet nyugvópont, ez az egyik tényező. A másik tényező viszont az, hogy most ne csak a terrorizmussal foglalkozunk, hanem egyéb problémákkal is. A másik tényező az, hogy Jemen egy olyan sajátos ország, ahol évszázadokon keresztül imámság volt a hivatalos államforma, mégpedig a síta iszlámnak az úgynevezett zaidita, vagy ötös irányzata adta a jemeni vezetést. Tehát imám volt Jemenben.
Ez, amit teokráciának hívunk?
Hát tulajdonképpen hívhatjuk adott esetben, nem nagyon pontos a kifejezés, de hívhatjuk adott esetben akár teokráciának is. Aztán ezt az imámságot, mint sok más országban, megdöntötte egy forradalom, és akkor a helyzet megváltozott. Igen ám, úgy változott meg ugye a helyzet, hogy Jemen lakosságának a többsége szunnita, a kisebbsége viszont síta, főképpen az országnak az északnyugati részén. És ezek a síták néhány évvel ezelőtt nagyon komoly mozgolódásba kezdtek, és egy Al-Houthi nevezetű törzsi vezető vezetésével egyfajta fegyveres felkelés bontakozott ki, amit a kormány levert, ezt a vezetőt megölték, és ennek a testvére viszont továbbra is ott áll a síta megmozdulásoknak az élén. Tehát a jemeni kormánynak két frontos küzdelmet kell folytatni, egyfelől északnyugaton a síta megmozdulásokkal szemben, Iránt vádolják azzal, ugye hát Irán is, bár az a 12-es irányzat, ami Iránban van, ez pedig az 5-es irányzat, mindegy, tehát Iránt vádolják azzal, hogy támogatja a sítákat, a síták pedig Szaúd-Arábiát vádolják azzal, hogy támogatja a jemeni vezetést ellenük, tehát már itt van két regionális hatalom is a képben, Szaúd-Arábia egyfelől és Irán pedig a másik oldalról, ugyanakkor Jemen déli részén pedig az esetenkénti déli megmozdulásokkal kell a kormánynak szembenéznie, és akkor harmadikként megjelent az Al-Qaida is Jemenben. Tehát Jemen egy olyan ország, hozzátéve, hogy az Arab félsziget messze legszegényebb országáról van szó, amely bárólag készletekkel rendelkezik, de ezek fogytán vannak, tehát korán sem elegendők ahhoz, hogy egy komoly gazdasági fejlesztés lesen. Végezmény is, hogy az elnök, aki már elég régóta, ez megint csak szokásos Szálek elnök az iszlám világban, ez 78 óta van hatalmon, tehát komoly problémákkal szembesül, és mióta ugye világossá vált az, hogy itt az Al-Qaida valamilyen volt bekapcsolódott, az ott az amerikaiak ugye nagyon komolyan veszik ezt az egész kérdést, és elég komoly együttműködés kell, van kialakulóban a jemeni vezetés és az Egyesült Államok
katonákat, csapatokat, pénzt, kiképzést.
Így igaz.
Ez nem szokott sikeres lenni, az Al-Qaida el szokott bújni, mert ha nem bújt volna el...
El
nem?
Is tud. Jemen területe megint alkalmas arra nagyon, hogy elbújjon az Al-Qaida, és ugye még két dolgot kell hozzátenni, az egyik, hogy a Jemen határa Szaúd-Arábiával, és a Szaúd-Arábiának is az egyik problémája éppen az, bármilyen furcsa paradox helyzet ez, hogy az Al-Qaida szaudi szárnya a Szaúd-Arábiában is nagyon komoly merényleteket hajt végre, mert ugye a szaudi vezetést is azzal vádolja, hogy nem eléggé tartják be az iszlámot, meg Amerika barátok, meg az összes többi. Éppen novemberben, ha jól emlékszem, tavaly a szaudi biztonsági erők vezetője ellen próbáltak meg egy merényletet végrehajtani. Tehát a Szaúd-Arábiai vezetés nagyon erőteljesen fölép a különböző ilyen terrorista jellegű megmozdulásokkal szemben Szaúd-Arábiában, és Szaúd-Arábia és Jemen határán is nagyon komoly ilyen akciók vannak, tehát Szaúd-Arábia esetenként még Jemenbe is átmegy, hogyha erre szükség van. Tehát egy nagyon fontos mozdulat, a másik pedig, hogy Jementől nem messze van Szomália. Ugye az a Szomália, amelyik megint csak az úgynevezett bukott államoknak az egyik mintapéldája.
Éhiség, tömeghalálot, minden.
És ugye azt mondják, hogy megint kiváló bázis a különböző ilyen terrorista, meg egyéb jellegű szervezeteknek, mint az Al-Qaidának is. Tehát ugye Szomália tényleg közel van Jemenhez, az átjárás az a két terület között nagyon könnyen megvalósulhat. Tehát azt tény, sokan mondják azt, hogy az Egyesült Államoknak is, mert nem annyira Afganisztánra, meg Pakisztánra kell figyelnie, hogyha az Al-Qaidát keresni akarja, hanem sokkal inkább Szomáliára részint, meg főképpen Jemenre. Tehát Jemen ebből a szempontból valóban nagyon reflektorfénybe került mostanában, és én azt gondolom, hogy ez a közeljövő is valószínűleg így marad, bár a jemeni hadsereg is nagyon komoly akciókat hajt végre, de természeti adottságok majd egyebek következtében, tehát nagyon mostoha viszonyok vannak ott is, hasonlóképpen, mint Afganisztánban, meg Pakisztán bizonyos részein, tehát egyáltalán nem könnyű így sem a fellépés elkezdettségekkel szemben.
Miért megy ilyen messzire az Egyesült Államok az Al-Qaida elleni háborúban? Miért nem zárkózik be és védi a saját repülőjáratait jobban, mint ahogy eddig teszi? Szóval miért éri ez meg nekik? Az elveket most ide nem számítva, mert ugye korábban azt mondták, hogy bárhová üldözik a terroristákat. De eddig nem sikerült megfogni.
Nem, mert én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok azért változatlanul egyedülálló pozíciót képvisel a világban. Tehát egy olyan jellegű nagyhatalom, amelynek érdekeltségei azok tulajdonképpen mindenhol vannak. Most itt nyilván hangsúlyokat Obama máshová helyezi, mint Bush, tehát itt ez nem egészen úgy jelenik meg, mint a Bush adminisztráció idején, de azt gondolom, hogy alapvetően ez tulajdonképpen változatlan. Tehát Egyesült Államoknak nyilvánvalóan érdeke az, hogy a világ különböző pontjain, főleg ilyen stratégiailag fontos helye, mint a Közel-Kelet térsége, mert azért ez elvitathatatlan, hogy ez stratégiailag mindig fontos, hogy utána gondolok, bármelyik amerikai adminisztráció is volt is az elmúlt évtizedekben, az mindig amerikai szempontból meghatározónak minősítette a Közel-Kelet térségét, illetve azt, hogy az Egyesült Államok, ugye a Carter doktrína, Eisenhower doktrína, összes többi ezt világosan megfogalmazta, az Egyesült Államok, ha kell, minden eszközzel biztosítja a kőolajnak a szabad kijutását a világ piacra, ha kell, adott esetben akár fegyveres eszközzel is.
Milyen kőolaj alapú társadalom, hát muszáj.
Abszolút így van, a világ az változatlan, és most nem arról van szó, hogy az Egyesült Államok mennyire szorul rá a közel-keleti kőolajra, hanem arról van szó, hogy a világ mennyire szorul rá a közel-keleti kőolajra, és arra, hogyha itt valami probléma merül fel ebben, ugye most éppen más miatt keletkezett a világgazdasági válság, nem kifejezetten a kőolaj miatt, de ugye keletkezett már a kőolaj miatt is, tudjuk 73-ban meg 77-ben, meg a többi. Tehát ez is nagyon komoly problémát okozhat a világgazdaság működésében. Most már globalizált, interdependens világgal van dolgunk, ahol bárhol történik valami, abban a pillanatban érzékelhető a hatása a világ bármelyik részén. Tehát Egyesült Államoknak, saját magának is, mert visszahat nyilván az amerikai gazdaságra is. Tehát alapvető érdeke, hogy ezek a dolgok normálisan bonyolódjanak. Most ott a térségben bármilyen van, és hát Szaúd-Arábia, hogy a világ három nagy kőolajtermelő ország, ugye Szaúd-Arábia nyilvánvalóan Irak, hát óriási mennyiség olajkészletekkel rendelkezik, Iránnak is komoly olajkészletei vannak, más országoknak is a térségben, tehát Jemen meg ott van nagyon a közelben, tehát alapvető érdek az nyilvánvalóan, hogy itt valamilyen szempontból elősegítse a helyzetnek a konszolidálását, most nem beszélve arra a másik érdekről, amit az Egyesült Államok mindig hirdetni szokott, hol erőteljesebben, hol kevésbé, ugye nemzeti érdekek érvényesítése mellett az értékek, tehát a demokráciának, meg a emberi jogoknak, meg egyebeknek a támogatása szerte a világban, és hát nyilvánvaló, hogy egy ilyen akció, hogy Al-Qaidának az erősödése, és azért annyira benne van a szeptember 11-i trauma még mindig az Egyesült Államokban, hogy látszik most is, hogy megint hogy szigorították az intézkedéseket a nigériai, a Detroit akció következtében, hogy ezt nem tudja elfelejteni, és hogy bármikor, bármilyen védekezés ellenére, mert ugye most is azt mondták a biztonságiak, hogy vannak bizonyos kivérthetetlen dolgok, hogy ez is föl tudta vinni a repülőgépre, és kicsimult csak, hogy valami sokkal komolyabb dolog nem következett be, hogy ez egy elemi érdek, én azt gondolom, hogy az ilyet, pláne, hogyha Al-Qaidáról van szó, hát persze ez megint nyilván kérdés, hogy most mennyire csak ugye márkanévként emlegeti valamilyen szervezet az Al-Qaida nevet, vagy mennyire tényleg az, de akkor is én azt gondolom, hogy ennek a régióban is, hogyha ott komoly ilyen instabilitás van, ennek nagyon komoly következménye vannak.
Rostoványi Zsolt, köszönöm szépen.
Kérem szépen.